A helyszín, ahol Terebes Gáborral beszélgettek, egy mátyásföldi kis birodalom, amelynek a határait az ország legnagyobb bambusz gyűjteménye jelöli ki. A történet azonban egy óbudai kislakásban kezdődött. Milyen útravalót adott Terebes Gábornak a szülői szobakonyha?
Ez a sors furcsa fintora, hogy apámat az égvilágon semmi nem érdekelte. Igazán az életben csak az, hogy anyagi sikereket éljen el, kocsia legyen, és ez szegénynek sajnos egyik sem sikerült. Én ezzel ellentétben mindig a puritánság, aszkétizmusnak a híve voltam, és nagyon érdekes, hogy anyagilag nekem jött be, ahogy így mondjam, aki nem is akarta ezt a dolgot.
Azt mondtad, hogy puritán szemléletű voltál, mi volt mégis pozitív az, ami a világból érdekelt, mozgatott, amit akár valaminek a reakciójaként magadban feltettél, hogy ezt szeretnéd elérni.
Gimnazista koromban elkezdtem filozófia, elsősorban keleti filozófiákkal foglalkozni, de én ezt nem tudtam elfogadni, hogy ez csak elmélet legyen, vagy könyvekből ismerjem, hanem már itthon próbáltam ezt meg is valósítani.
60-as években vagyunk, és a gimnáziumban. Ez a gimnázium a piarista gimnázium, amely akkor nem volt éppen, hogy mondjam, a rendszer szemében kedvelt intézmények egyike.
Ez is része volt az én idézőjelbe véve csak lázadásomnak, hogy az általános iskolában éltanuló a piaristákhoz iratkoztam be, de amikor elkezdtem olvasni ezeket az említett keleti filozófiákat, akkor én tulajdonképpen a kereszténységből és a piaristákból is kiábrándultam, és aztán végül is a Rákóczi gimnáziumban, ami akkor egy jó gimnázium volt, ott érettségiztem le.
Meg tudnád azt fogalmazni, hogy miből ábrándított ki a keleti gondolkodást?
Már ez a fajta kötöttség, ami a piaristáknál volt, tehát egy jóval szigorúbb, ilyen kicsit katonai szellem, és egyáltalán olyanokra emlékszem, hogy Schopenhauernek az életbölcsesség, Volternek a filozófiai ABC-je, tehát már maguk ezek akkoriban 15 éves fejjel olvasott nyugati filozófiák is megrendítették a hitemet, de mondjuk az igazi lökést, pozitív lökést azt a keleti filozófiák adták, de valahogy egy egészen más világ tárult ott ki. Tehát a kereszténységben mondjuk ez a meditatív kultúra, ez nagyon esetleges. Ott viszont ez egy nagyon kialakult, leszabályozott szinte, hogy úgy mondjam, kultúrája az önkontrollnak, a szellemi fejlődésnek, és úgy éreztem, hogy én ezen az úton sokkal messzebbre jutok.
Még mindig egy pillanatra visszatérnék ahhoz, hogy valaki lázadásból először a piaristákat választja, aztán ezzel a világképpel sem elégedett. Végül is a 60-as években vagyunk, erőteljes, szocialista propaganda közepette. Ezzel a világképpen nem is kellett szembesülnöd?
Én szembesültem, de ez teljesen idegen volt számomra, és hát meg is lett az eredménye, mert nem voltam KISZ tag, és hát végül is jelesen érettségiztem, jó felvételeim voltak, de ennek ellenére nem vettek fel az egyetemre. És úgy tűnik, hogy hát ennek volt a folyamánya az, hogy én itt hagytam az országot akkor.
Az egyetemre tehát nem vettek föl, és akkor ez látszott az egyedüli megoldásnak, hogy diszédálni kell, ahogy ezt akkoriban mondták?
Akkor lehetett, úgy emlékszem, először Európára szóló útlevélhez hozzájutni, de ez meghívó levél kellett. Na most hát egy ilyen fiktív meghívó levelet szereztem Svédországba, viszont amikor oda került a sor, hogy vízumot adjanak, akkor a svédek leellenőrizték ennek a hitelességét, és hát az a gyerek, aki írta nekem, mint levelező partner, ezt a levelet, apja nem vállalta a felelősséget, értem, így hát nem jutottam el Svédországba.
Az a furcsa helyzet állt elő ezek szerint, hogy a svéd hatóságok gondosabban jártak el, mint a magyar BM?
Bizony így van, és később aztán sikerült egy francia fiktív meghívó levelet szereznem, viszont a franciák már nem kekeckedtek ezzel, hanem minden további nélkül megadták a vízumot, viszont akkor létezett egy ilyen statisztikai lap, ahol Svédország volt föltüntetve úti célul, úgyhogy egy kicsit izgultam a határnál, de hát végül is ezt nem hasonlították össze.
Megérkeztél tehát egy egész Európára érvényes útlevéllel, amelyet eredetileg ugyan Svédországba állítottak ki, de végül is Franciaországba is be lehetett jutni vele. Mi volt előkészítve?
Nagyon sok nem volt. Leukoplaszta a talpamra volt néhány száz forint ragasztva, ami abból jött, hogy eladtam a könyveimet, és hát volt egy-két címem Franciaországban, ismerősök ismerősének az ismerőse, de hát én akkor nem tudtam a francia életnek a ritmusát, ez augusztus volt 1965-ben, és hát mindenki szabadságon volt, senkit nem találtam otthon, végül teljesen véletlen egy észak-francia kisvárosba, Cambrai-ba, az utolsó címen és az utolsó filléren jutottam el odáig. Ennek a ismerősnek a felesége éppen gyereket várt, így nem tudtak elmenni vakációra, és hát így sikerült ott megvetni a lábamat és valahogy elindulni.
Tudtál-e franciául, illetve milyen nyelven beszéltél ekkor?
Hát én a svédtől kezdve, természetesen az iskolai orosz, olasz, az az érzés, hogy kb. 10 nyelvet próbáltam tanulni, de épp kézlábon kifejezni egy nyelven se tudtam magamat. Francia nagyon minimálisan tudtam csak.
Mihez tudtál akkor ezek után kezdeni?
Hát először feketén kezdtem el dolgozni, mint marós egy kis műhelyben néhány hétig. Megkértem a menekültjogot Franciaországban. Ezt bevonták az útlevelemet, és ez körülbelül egy éves procedúra volt, amire a francia papír, hivatalos papírokat megkaptam. És utána az ismerősöm révén egy nyomdában dolgoztam Cambrai mellett. Közel egy évig.
Azért ez nagyon messze állt attól, hogy a keleti filozófiákban mi egyel, vagyis, ha úgy tetszik, akár visszalépésnek is tűnhetett az itthoni élethez képest.
De én olvastam, lázas levelezésbe kezdtem. Így jutottam el, miután a papírjaim megérkeztek egy év múlva Münchenbe a Pálos professzorhoz, ahol néhány hónapot eltöltöttem kalmükök és tibetiek között. Tehát ez volt az első élő kapcsolat. Akkor láttam először élő buddhista szerzetest, mestert, és ez nagyon nagy hatással volt.
A Pálos professzornak Magyarországon megjelent egy könyve a kínai gyógymódokról, az akupunktúráról. Hogy kerültél vele kapcsolatba, és most azt is figyelembe véve, hogy mivel indultál el otthonról, milyen irányba lökött tovább ez az ismerettség?
Pálos professzor egy évvel hamarabb diszidált, mint én. Ő nagyon jól tudott ellentétbe velem németül is, meg még néhány egyéb nyelvet. A könyvének, a hagyományos kínai orvoslásnak a német kiadására engedték ki, és akkor végül is kint ragadt. És hát tulajdonképpen a keleti buddhisták közé is, akik hát egy olyan 150-en lehettek akkor München környékén, ő vezetett be engem, ő kezdett el kínaira tanítani, és hát különböző keleti kapcsolatokhoz is az ő révén jutottam először.
Beszélgetésünk elején azt mondtad, hogy a nyugati típusú civilizációból némiképp kiábrándulva a keleti gondolkodás vonzott. Mennyire volt ez az induláskor megfogalmazva önmagad számára, hogy mi az, amit keresel, és milyen formában keresed? Egyszerűen csak tanulmányokat szerettél volna folytatni, vagy ennél többet?
Azért nem volt ez ennyire leszűkülve, tehát mit tudom én, akkoriban kezdték fordítani az egzisztencializmus néhány művét, az abszurd drámát, a modern francia irodalmat, tehát tulajdonképpen ez is nagyon érdekelt engem, meg egyéb, főleg irodalom, valami filozófia talán valami kevésbé. A buddhizmusban inkább a gyakorlat érdekelt. Münchenben kezdtem először a gyakorlattal megismerkedni, de hát nagyon sokáig ott nem maradhattam, mert nem voltak a papírjaim érvényesek, nem tudtam munkát vállalni, és hát az a tartalék pénzem, ami az egy év alatt összegyűlt, az lassan kifogyóba volt.
Az egyetemtől, ahogy elnézem, még mindig elég messze vagyunk ebben a beszélgetésben.
Igen, hát aztán később ez megoldódott, és akkor rájöttem, hogy igazándiból nem is való nekem az egyetem. Szóval az az igazság, hogy én nagyon már a gimnáziumba se szerettem járni, bár hát nem voltam rossz tanuló, de ez a kötöttség tulajdonképpen Amerikában, amikor elkezdtem egyetemre járni, akkor derült ki, hogy ez egyáltalán nem nekem való.
Amerikai is egyetem, tehát hogyan kerültél oda?
Párizsból visszatérve én megismerkedtem egy amerikai nővel, és tulajdonképpen az ő segítségével sikerült valahogy a papír, ami eléggé bürokratikus és bonyolult volt, kijutnom, mint diák. És hát el is kezdtem tanulni a St. Michael's College-ben, ez egy a kanadai határ közelében lévő katolikus egyetem volt, ahol hát először a körülbelül az angol érettségnek megfelelő, akkor én ezt szót sem tudtam még angolul, tehát ezt olyan 4-5 hónap alatt sikerült letennem ezt a vizsgát, és hát utána van egy ilyen egész Amerikára élvényes felvételi rendszer, és hát végig is 3 egyetemre is fölvettek. A legígéretesebb az a University of Washingtonból, Seattle-be, ez a csendes óceán partján van, ami a könyvtár a szempontjából és a professzoriai szempontjából is a legfontosabb centrum volt akkor a nyugati féltekén a buddhizmus tanulmányozására.
Itt kezdtél el végül egyetemre járni?
Hát itt kezdtem volna, de valahogy nem tudtam ellenállni annak, hogy a nagy víznek a másik oldalán ott van Japán, ahol én ezt a buddhizmust igazi mi voltában, gyakorlatában meg tudnám ismerni. És hát valamennyit dolgoztam Amerikában, és az összes spórolt pénzemből fölültem egy repülőgépre Japánba, tulajdonképpen japán tudás nélkül, és egy kicsit belevetve magam az ismeretlenbe.
Voltál tehát Tokió repülőterén. És mint egy új állomás, mennyire volt az előkészítő, hogy itt most mi fog történni?
Én már elég sok helyen leveleztem akkor Japánba, és amikor Seattle-ben megkértem a vízumot egy felhőkarcolónak a 20. emeletén, hogyha jól emlékszem, volt egy japán konzulátus szerencsémre, akkor mutogattam ezeket a leveleket, és a japánok ezt úgy vették, mintha ez meghívó levél volt. Hát olyasmi persze volt benne, hogyha arra járok, nézzek be hozzájuk, és a többi, de hát igazándiból ezek nem voltak meghívó levelek.
Kikkel leveleztünk?
Abban az időben ugye ez a hippi mozgalom eléggé a csúcsán volt, és néhány amerikai meg európai ismert emberek is, például a Gary Snyder, amerikai költő, a Philip Kaplow, aki egy pszichológus volt, és bekerült az ember, tehát voltak ott ismertebb emberek, de talán összesen kevesebben, mint 10, és hát éppen akkor Japánban 2-3 lehetett belőlük. Tehát valami elindult a zen fele akkor, de még ez nagyon kezdetleges volt, és a japánok ezt nagyon furcsán és idegenkedve figyelték, tehát minden eszközzel igyekeztek kibújni és elriasztani az embert attól, hogy bekerüljön nyugati létére ebbe a kultúrába.
Nem lehet, hogy bizonyos tapasztalatok alapján tették ezt, hiszen hát a hippi mozgalom azért elsősorban mégis az indiai kultúra felé tájékozódott. Egy időben ugye a hippi zarándoklatok célpontja az Katmandu volt, Nepál. A Beatles együttes nyomán egyébként hát az indiai gurukhoz jártak sokan. Hogyan lettél te mégis inkább a zen, a buddhizmus követője, és ha már buddhizmus, akkor miért éppen zen?
A hippik nem igen kerültek Japánba, szóval ez egy olyan kőkemény gyakorlatot, erőfeszítést jelent, hogy ez igazándiból a hippi mentalitásnak ez nem felelt meg. Tehát akikről én beszéltem, ezek igaz értelemben nem voltak hippik. Hogy miért pont a zen? Tulajdonképpen két irányzata érdekelt engem igazán a buddhizmusnak, és mai napig azt gondolom, hogy a nyugati embernek ezek felelnek meg leginkább. Az egyik a déli buddhizmus, ez a páli nyelvű déli buddhizmus, ami leginkább igyekezett megőrizni a Buddhának az eredeti tanítását a maga egyszerűségében. Azért nevezik déli buddhizmusnak, mert ez főleg Ceylon, Thaiföld, Burma vallása. A másik pedig, hát ugye a zen az nem Japánban, hanem még Kínában alakult ki, és amikor átkerültünk a buddhizmus Kínába, akkor már ez egy ilyen dekadens, burjánzó, nagyon sok szektából álló, elég zűrös, egy sokágú vallás volt, és a taoizmus talajáról indulva a kínak megpróbálták valahogy ezt leegyszerűsíteni, valahogy visszatérni az eredeti lényegéhez, és tulajdonképpen így alakult ki a zen. Na most az egyik igyekezett megtartani az eredeti egyszerűséget, a másik igyekezett visszatérni az eredeti egyszerűséghez, és ezért ez a két irányzat az, ami leginkább izgatott engem, és a gyakorlata miatt is, tehát a meditáció gyakorlata miatt.
Erre aztán alkalmad is nyílt, mármint a gyakorlásra. Ez hogyan sikerült?
A legközelebbi címem Tokióhoz az Yokohama mellett Tsurumiba volt a legnagyobb zen buddhista szekta, a Szótónak egy hatalmas szerzetes képző kolostora, ahol egy angol nő már tartózkodott egy jó ideje, akivel én leveleztem, és hát beállítottam oda. Hát ő ugyan elutazott, nem volt ott már, de hát nagy nehezen előkerítettek egy angol tudó szerzetest, és akkor előtte levő néhány napig egy ilyen kis sikátorba, lehetőleg legolcsóbb szállodába laktam, és próbáltam valahogy akklimatizálódni, kicsit körülnézni egyáltalán, hogy lehet ott közlekedni. És akkor hát a szerzetes azt kérdezte tőlem, hogy hát hol laktam eddig, mondtam egy szállodában, mennyit fizettem ott. Mondták, hogy hát maradhatok egy nap itt a kolostorba, de ugyanannyit kell fizetnem, mint amennyit abban a szállodában fizettem. És hát valahogy így kezdődött.
Hol fordult meg a dolog?
Először is bevezettek egy ilyen meditációs csarnokba, ahol éppen nem volt senki. Megmutatták, hogy kell, melyik lábbal kell a küszöböt átlépni, hogy kell fölülni a padra, stb. Én ezt könyvekből már tudtam, és hát jógát is elég régen gyakoroltam, de hát azért mondjuk egy jó óra hosszat hagytak ott. Mondjuk ilyen hosszú ideig jógaülésben én még nem ültem, tehát annyira fájt a lábam a végére, hogy azt se tudtam, hogy fiú vagyok, vagy lány, de amikor a szerzetes értem jött, nem szoktak azért ilyen hosszú ideig ülni, mert hát általában 40-45 percet szoktak, szerintem szándékosan hagyott ott engem ilyen hosszú ideig, de úgy egyfajta tisztelet villanását láttam a szemében, tehát úgy tűnt, hogy azok a nyugatiak, akik valahogy mégis ide befurakodnak, azért nem próbálják már ezt meg. És akkor hát jött az elriasztás, a pucolástól kezdve a végtelen hosszú meditáció, és hát napról napra kiderült, hogy na, hát akkor még egy napot maradhatok, na még akkor még maradhatok, és hát a végére természetesen kiderült, hogy fizetni se kell semmit, mert hát addigra már megismertek.
Meg kellett-e tanulni ehhez japánul?
Hát abban a szituációban erre nem volt szerencsére szükség, mert azért volt 2-3 olyan szerzetes, akivel lehetett angol kommunikálni. Nem ez volt a legfőbb probléma, a probléma az, hogy mestert találni. Tudni, ez az egész, ez nem úgy van, mint a kereszténységben, hogy elvégez az ember egy szemináriumot, és akkor fölszentelik pappá, hanem tulajdonképpen instans szerzetessé válhat abban a pillanatban, hogy mesterült elfogadja tanítványának, de ez a mester részéről teljes anyagi, erkölcsi, mindenféle felelősséget jelent, úgyhogy nyugatiaktól irtóztak ebben az időben. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik oldala, hogy hát nekem is kellett egy olyan mestert találni, akiben meg tudok bízni, aki az én elvárásaimnak úgymond megfelel.
Igazából mi ennek a tanításnak, vezetkedésnek, irányítgatásnak a tétje? Miért van ekkora jelentősége a mesternek?
Ez úgy először tűnik nagyon jelentősnek, később ez a helyére kerül, mert itt tulajdonképpen nem arról van szó, hogy átad valami tanítást ő, hanem pusztán a kontroll szerepét játssza a mester. Tehát ő már átélte ezt a bizonyos tapasztalatot, amit kicsit fennköltem megvilágosulásnak lehetne nevezni, de honnan tudja mondjuk a tanítvány, vagy aki gyakorol, hogy az a tapasztalat, ami őt átélt, az egy igazi, autentikus, független mindenféle önszuggesztiótól, és a többi, és a többi. Hát csak úgy, hogyha valaki ezt hitelesíti. Na most, hát amikor aztán végül szerzetessé lettem, és megtaláltam a magam mesterét, akkor hát kaptam egy ilyen hosszú bizonyítványt, aminek az eleje természetesen fiktív, hogy a Buddha átadta ennek a tanítványnak, az ennek, és akkor eljutott a mesterünk, és a mester nekem. Végül is semmit nem adott át, és ez végül is semmire sem jó, ez a hosszú sejemre írt lista. Pusztán arról van szó, hogy úgy érezte, hogy egyfajta tapasztalat felé biztatóan közeledő valaki vagyok.
Mi módon tudta ő visszaigazolni azt, hogy a te élményeid, hogy tetszik a megvilágosodásod, az hiteles? Tehát beszámoltál neki ki arról, hogy mi mindent éreztél, gondolsz, és arra ő akkor rából intott, hogy a helyes úton jársz, hogy mi volt ennek a technikája?
Szó sincs erről. Tehát ez teljesen szavak nélkül történik. Tulajdonképpen az, aki legelőször fogadott engem ebben a nagy szerzetes képző kolostorban, ez az angolul tudó szerzetes, az megkedvelt engem. Ő volt a fő tanítványa Kojun Noiri Roshinak, aki hát egy 200 kilométerre rakott Yokohamától, és a mestereinek beszámolt rólam. És a mestere hajlandó volt engem megnézni. Most ez a bemutatás úgy zajlott, hogy ebben a japán térdülésben, mit tudom, egy 5 méter távolságba leültem, és akkor ez a tanítványa tolmácsolt, ugye, mert hát japánul nem tudtunk egymással beszélni, és teljesen szokványos kérdéseket. Kérdezett tőlem, hány éves vagyok, mit csináltam, és többi. Na most ő végig maga elé nézett, én meg állandóan figyeltem őt, mondhatnám fixíroztam. Na most csak később derült ki számomra, hogy a japán kultúrában és az ember ez egy nagyon udvariatlan és egy durva az etiket szempontjából, de hát én akkor ezt nem tudtam, és viszont így sikerült elkapnom az ő tekintetét, ami csak egy villanásra nézett meg engem, és azt mondta, hogy ez szeptemberben volt, szeptember közepén, hogy október elején a Bóthi Dharma, ugye a szekta alapítójának a halálnak évfordulója lesz a szerzetesi avatásom.
Mindez, amit elmondasz, egy kicsit, mintha évszázadokkal vezetne vissza minket az időben, legalábbis az európai ember elképzelései számára. Hogyan egyezteti össze a mai modern Japán a maga hagyományait az ipari társadalom fejlődésével?
Ez párhuzamosan fut. Hogyha a kerámia, amivel szintén elég sok foglalkoztam, tehát a japán kerámiát nézem, akkor a különböző Koreából átvett, Kínából átvett stílusok, plusz a Japánba kifejlesztett stílusok ugyanúgy mesterről tanítványra szállnak, és megőrzik ezeket a hagyományokat, és ugyanakkor van avantgárd kerámia is. Tehát itt nem úgy van, hogy barok, rokokó és a többi, tehát stílust váltunk, és jön egy másik izmus, hanem ott ezek párhuzamosan mennek egymás mellett. Ugyanúgy a hagyományos zenbuddhista élet is a modern élet mellett párhuzamosan fut, vagy mellette fut. Sőt, tulajdonképpen a japánok hívebben megőrizték a szunkori kínai szokásokat, mert akkor vették át ők a 1200-es években a zenbuddhizmus Kínából, tehát ők eredeti formájában igyekeztek ezt megőrizni. Kínában meg azóta a buddhizmus ezer ágon fejlődött tovább, és már nyoma sincs ennek a fajta eredeti zenbuddhizmusnak, ezt csak Japánban lehet megtalálni.
Ott hagytuk el a történetet, hogy szerzetessé avattak. Mit kellett addigra csinálnod, és miből állt maga a szertartás?
Megtanultam akkor a szokásokat, és egy ilyen nagyon intenzív meditációval együtt történt, tehát hosszú órákon keresztül napi 6-7 óra meditáció, koldulő körutakra jártunk, és hát ez mind a mesterem egy ilyen kis faluszéli templomban élt egy tanítványával. Egyébként a szerzetesek nősülhetnek, és gyerekeik is lehetnek, és általában ezeket a kis vidéki templomokat öröklik a gyerekek. Tehát ez kicsit ellentétesnek látszik a hagyományos buddhizmussal, de mondjuk ennyi a japán szokásoknak engedmény történt itt a zen buddhizmuson belül. A mesteremnek nem volt családja. Most ehhez össze kellett gyűjteni 10 szerzetest, mert csak így érvényes a szerzetesi avatás, de ez a mesteremnek a templomában történt.
Azért próbálom többször firtatni, hogy mit kellett csinálnod, mert hiszen az ember Ugye ismét csak az európai kultúrkörből kiindulva úgy képzeli, hogy bizonyos ismereteknek a birtokába kell kerülni, bizonyos fajta magatartást kell elsajátítani, bizonyos fajta lelki beállítódást megtanulni. Mit kell egy zenbuddhista szerzetesnek elsajátítani ahhoz, hogy annak vallhassa magát, ami...
Igen, ez az európai gondolkozás, és tulajdonképpen ezért is olyan nehéz a meditációt jól csinálni egy európainak, vagy nyugati civilizáción fölnőtt embernek, mert már maga az elnevezéssel kezdődik, hogy a tudat az a számunkra mindig valaminek a tudata. Most a keleti gondolkozásban, első buddhizmusban ugye a tudat az akkor van normális állapotban, hogyha tiszta, ha megszabadult a szennyeződésektől, vagyis a gondolatoktól, fogalmaktól és a többi. Na most semmivel se vagyunk rosszabb képességűek, mint mondjuk egy keleti ember, tehát a koncentrációt, meditációt épp úgy meg tudja tanulni egy nyugati is. A probléma csak ott van, hogy amikor eljut ez a tiszta tudat állapotáig, akkor szinte kiugrik magából és konstatálja, hogy jaj, de jó, nekem most tiszta tudatom van, de abban a pillanatban el is veszti. Na most a keleti embernek ezt nem kell elveszteni, mert egy más gondolkodásmódban nőtt fel, ahol tulajdonképpen a vallásban is, de a kultúra egyéb területein is állandóan tudja, tapasztalja, hallja azt, hogy a tudat az akkor van normális állapotban, hogyha tiszta, ha üres, hogyha nem szennyezett a gondolatoktól.
Hogyan telt egy napot ebben a kolostorban?
Két fő pillére a zen tréningnek, ha lehet ennek nevezni, a meditáció, ami hát egy ilyen nyugodt ülésben zajlik, lehetőleg ebben a lótuszülésben, és a másik pedig a fizikai munka. Tehát ugyan van koldulás, de a Japánban ez kizárólag csak arra használják, hogy szerzetes ruhára valót megkeressék, mert ez egyfajta megszentelt pénznek számít. A koldulásnak van ráadásul egy olyan formája is, amikor a szutrákat kántálva rohanvást megy végig egy városon az ember, a szemét eltakaró ilyen nagy bambusz kalapba, és ha valaki akar adni a koldus tészéjébe valamit, akkor utána kell futni és bele kell erőszakolni. Most tehát ezt én is átéltem, szóval ez igazán nagyon kell, hogy akarjon valaki adományt adni, hogy ezt meg tudja valósítani. Most ez egyfajta szent pénz, ezt csak szerzetes ruhára szokták költeni, de semmiféle gazdasági funkciója már a koldulásnak nincs. Dél-Kelet-Ázsiában van, tehát ott kifejezetten ebből élnek a szerzetesek, és hát ott azzal is megerősítik ezt, hogy mondjuk Tájföldön a királyig bezárólag néhány hetet minden férfi eltölt egy korostorban, kopaszra vágatja a fejét, és maga is megtapasztalja, hogy mi az, amikor csak azt tudja enni, amit a alamizsnát osztogatók adnak neki. Nem is köszönik meg egyébként, mert akkor viszonozná, kvázi megfizetne érte, és az adakozónak az érdeme kisebb lenne.
Ott van tehát a felszentelt szerzetes, és akkor mi történt? Beteljesedett az, amiért elindultál egy óbudai szobakonyhából?
Talán nem akkor rögtön, de hát aztán folytatódott ez a szerzetesi élet. Én tulajdonképpen a mesterem kis vidéki templomjában is éltem, aztán visszatértem ebbe a nagy szerzetes képző kolostorba, ahol tulajdonképpen már segítettem. Például a Szófia Egyetemnek a amerikai hallgatói eljöttek egy néhány napra egy ilyen bevezetésre, hogy zajlik a meditáció, milyen egy ilyen kolostori élet, tehát volt egy ilyen vendégfogadó része is ennek, és hát ilyenkor mondjuk igénybe vették a segítségemet. Aztán egy ilyen hibrid tókiói külvárosban levő kolostorban is éltem, hogy félig egy diákszálló volt, félig zen intézmény, és ott csak reggel meg este volt meditáció, és a napom az nyelvtanulásra, meg a színháztól kezdve a gagaku zenétől a múzeumokig, tehát egy kicsit próbáltam a japán kultúrát szélesebben megismerni, mert hát lejáróban volt a vízumom, hát én lényegében egy fél évet töltöttem itt, és ki kellett használni az időt.
Az, hogy eljöttél ezek szerint, ezzel függött össze, hogy a vízum lejárt, és el kellett menni?
Nem csak ezzel függött össze, de úgy éreztem, hogy megtaláltam, amit kerestem. Tehát én előtte egy ilyen nagyon kereső ember voltam, mi az élet értelmét próbáltam megtalálni, és egyáltalán mit kezdjek az életemmel, és a többi. De ez megoldódott. Tulajdonképpen úgy oldódott meg, hogy rádöbbentem ott, hogy nincs mit keresni.